Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Most július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi-Kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a Városi Templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket. A lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással a frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatna az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tisza párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tisza párt egyértelműen megszegte a választási ígéretét azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hol az a hív, amely szívtől szívig ér? Az a szó, ami szebb jövőt ígér. Nézd rám, nyújts két kezed, mert összetartozunk. Ti meg én, egy családot alkotunk. Ez az a hely, ahol felnevel apám, ahol sírt és átülelt anyám. Mint vén látta két szemem, az élet él tovább. Gyere hát, együtt érhetünk a híd alá. Otthon a lelk, a szívünk, a lelk. Áldozat az életét. És milyen szép, hogy mikor földre szállt az ég, anya karján apa óvta életét. Így szent, örökké szent a hely, és szent a szövetség. Beragyogja létünk éjjelét. Otthonra lett a szívünk, a lelkünk, az új remény családban él. Hát védd a holnap kincsét, a szeretet összekött és hív.
Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak, szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé a pálya felé orientálódik?
Abszolút, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, mert valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást, sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, hogy kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére, tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább, ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész, de hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr, vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni. Illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncművészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő.
Azt, amit te a színpadon megtapasztalsz, hogyan tudod a tanítványaidnak átadni?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy az én mozgáskészletemre, vagy mozgásminőségeimre ugye nagyon hatnak azok a dolgok, amikor mondjuk épp egy adott projektbe menne, mondjuk, hogy kivel dolgozom, ott épp milyen minőségekkel foglalkozunk, milyen mozgástílusokkal, és akarva akaratlanul azok így elkezdenek beépülni az én mozgásomba is, ez pedig így közvetve alakítja az én tréningemet, vagy hogy amit így mondjuk, hogyha például van olyan alkalom, amikor egy picit ilyen kombináció koreográfia jellegű dolgokkal foglalkozunk, akkor egyértelműen azok az impulzusok, amik engem értek táncmészként, azok hatnak arra, amit nekik továbbadok. Nyilván, hogyha például egy olyan kurzuson veszek részt én is, vagy például egy alkotó tréninget tart nekünk, akkor ugye abból én is tudok inspirálódni, és egy picit újra gondolni, hogy mondjuk egy tréning sorozatot hogy rakok a tanulóknak össze. Meg hát szerintem csupán csak az is nagyon fontos, hogy látom, hogy mik azok az igények, amiknek meg kell felelni egy táncosnak.
Azt gondolom, hogy ettől talán hitelesebb is leszel a tanítványaid számára, nem?
Remélem, hogy így van. Igen. Azt gondolom egyébként, hogy ők is érzik, hogy azért ez így egy plusz ilyen színezetet ad a dolognak, vagy hogy ettől még élőbb a dolog. Úgyhogy most ez még így nagyon, nagyon jó, és nagyon jól segíti a kettő egymást. És hát remélem, hogy még ezt így hosszú ideig tudom ezt így csinálni, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg ők is friss dolgokat kapjanak, olyan dolgokkal találkozzanak, vagy úgy találkozzanak a táncművész léttel, ami most aktuális, és hogy ha tőlünk kikerülnek a suliból, hogy akkor ne lepődjenek meg dolgokon. Így is megfognak, már nyilvánvalóan az, hogy én mit mondok, vagy mi mit mondunk el az iskolában. Persze érti, meghallgatja, találkozott vele, de úgyis akkor, amikor ő ott van, akkor fog vele valóban élesben találkozni, és akkor szembesül vele. De azt hiszem fontos, hogy azért ezekkel már így időközben is találkozzanak.
Én táncolnék vele.
Én is táncolnék.
De mégsem teszem. Én táncolnék vele. De nincs hozzá merszem.
Én táncolnék veled.
De izgulok.
Ó, miért? Én táncolnék veled.
De nem tudom.
Félsz tán az élet.
Én táncolnék veled.
Én is táncolnék.
De mégsem teszem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk.
Te szabadúszóként vagy táncművész az oktatás mellett, hogyan tudod mindezt összeegyeztetni? Hogyan néz ki az, amikor egy projektre készülsz, és mellette az iskolában tanítasz X óra számban?
Általában az van, hogy azt gondolom, hogy eltervezem, hogy ez hogy fog működni, kimatekozom, kisakkozom, és valahogy mindig Murphy, mindig történik valami, ami ugye ezt megborítja. Szóval, hogy azért sok, nem olyan sok, de azért tud nehézséget okozni. Meg mindig az egyeztetés az egy stresszes dolog, hogy akkor most hol kell lenned, mikor, jó, innen egy picit vegyél el ebből egy kicsit, tehát hogy
igen. Mindig a folyamatos logisztika.
Igen, igen, ez a logisztika része, ez nem egyszerű, de egyébként én úgy alakítottam, vagy igyekeztem úgy kialakítani most az óráimat, az órarendemet az iskolában, hogy azzal így optimalizáltam, hogy próbára is tudjak menni, hogyha esetleg tényleg egy projektre készülünk, vagy egy előadásra készülünk, és akkor ugye így sérül talán a legkevésbé az iskola, és a próbák is.
Egyébként a művészlétet és a pedagógiát te hogyan érzed magadban balanszban? Melyik van esetleg erősebb szinten? Hogyan látod magad a későbbiekben?
Hullámzó ez is, mert mint hogy volt ilyen időszak, amikor úgy éreztem, hogy most táncmészként nem érnek olyan ingerek, amik így kielégítenék azt a vágyomat, vagy azt a dolgot, hogy én emiatt szeretem ezt csinálni. És akkor abszolút volt bennem egy ilyen, hogy jó, akkor most a táncpedagógus énem az erősebb, vagy az működik bennem jobban. Most egyébként azt gondolom, hogy így jó balanszban van. Nem érzem, hogy az egyik vagy a másik uralkodna a másik fölött. De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy táncművészként talán most érzem a leginkább úgymond készen magam, vagy hogy az a sok minden, amit én eddig tanultam, tapasztaltam, azok most érnek be, és talán most vannak olyan lehetőségeim, amik eddig nem voltak. Most tudom őket a legjobban kihasználni, vagy tényleg így most arra értem be, talán mint táncos. És ezért ez egy picit olyan furcsa helyzetet eredményez, hogy közben meg már nyilván így nem csak az van az életemben. És talán, ha mondjuk 18 évesen, 19 évesen tartok szakmailag azon a szinten, ahol most, akkor lehet, hogy nem kezdtem volna le a táncpedagógusként való munkát. De most meg ez van, és egyébként nem bánom, vagy nincs bennem rossz érzés. Csak ez olyan érdekes tapasztalás, hogy sok olyan lehetőség most talál meg, amit azt gondolom, hogy ha hamarabb talál meg, akkor lehet, hogy másként lépek az életem más területén.
Nálatok úgy tudom, hogy van egy kor, ami után kiöregedett művésznek számítotok már. Te ehhez hogy állsz? Most 30 éves vagy. Mit gondolsz erről, hogyha most megtalálna egy-egy ilyen nagyobb lehetőség, akkor még tudnál lépni, szeretnél, és egyébként meddig van az a kor, ameddig elvállalhatod úgy egészségesen?
Szerintem talán nem is a kor a kulcskérdés, hanem az, hogy mondjuk én, mint táncművész, milyen testi felkészültséggel rendelkezem, vagy hogy mennyire tudom aktívan és frissen tartani nem csak a testemet, de hogy így az elmémet is, hogy művészként jól tudjak helytállni egy színpadi szerepben, vagy hogy egy előadásban. Igazán azt gondolom, hogy amíg én azt érzem, hogy ezek így teljesülnek, vagy hogy tényleg technikailag felkészült tudok maradni, bírja a testem, és nincsen olyan, nem jelez olyan problémákat, vagy olyan fájdalmakat, ami miatt tényleg így nem működne a dolog. Meg persze, amíg keresnek, vagy hogy amíg szívesen dolgoznak velem alkotók, addig azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnék, most ezt most gondolom, hogy szeretnék színpadon lenni. Aztán egy idő után sajnos úgy is ledob a színpad, vagy hogy szerintem van az, amikor már nem jönnek új lehetőségek, nem érzem azt a belső ilyen tüzet, hogy akkor nekem még színpadra kell álljak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez majd így alakul magától, vagy hogy igen, hogy így az élet hozza, hogy ez hogy fog... hogy fog végbe menni, vagy meddig kell nekem színpadon lennem, és meddig érzem azt, hogy szívesen is vagyok ott.
Ez egy nőies szakma inkább, vagy hát elég kevés szerintem a férfi táncos. Nálatok van az, ami a színésznőknél, hogy féltékenykedés, női mini harcok, akár egy intézményen belül, egy társulaton belül, éltél-e meg ilyet, láttál-e ilyet?
Biztos, hogy létezik, sőt létezik nyilván. Én azt gondolom, hogy főleg ez talán, és most ez lehet nagyon sztereotípan fog hangzani, hogy főleg inkább vidéki társulatoknál, tánctársulatoknál szerintem ez előbb előfordult, talán amiatt, mert hogy ugye ott tényleg egy nagyon zárt közösségben működnek, ők szinte 0-24-ben együtt vannak, akár még a színész lakáson is laknak, szóval tényleg nagyon-nagyon sokat vannak együtt, vagy pedig olyan nagyobb kőszínházi rendszerben működő társulatoknál, vagy tánctagozatoknál, ahol szintén az van, hogy 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig dolgoznak, és tényleg szinte az egész napjukat együtt töltik, vagy ahol nagyobb létszámú táncos dolgozik együtt. Engem ilyen szempontból ezek a dolgok elkerültek, egyrészt azért is, mert szabadúszóként dolgozom, másrészt meg valahogy talán az én önmagamtól való működésem is jól ki tudja ezeket zárni, le tudom választani magamat ezekről. Ahol én ezt érzem, nem szívesen, szóval nem szívesen megyek bele ilyen dolgokba, igyekszem nem belemenni. Aztán nyilván persze ilyenből így kicsiben tapasztal az ember, hogy vannak ilyen rivalizálások, de hogy valahol meg talán ez így kell is egy picit, mert ezek a kis tüzek így élően vagy frissen tartják a dolgot, szóval szerintem minimálisan egyébként oké, hogyha ez így egy létező dolog, de hál' Istennek engem ezek a nagyon kemény cicaharcok így elkerültek.
Most milyen produkción dolgozol egyébként? Vagy a közeljövőben milyen produkcióban láthat a közönség?
Igen, most hál' Istennek ugye nyári szünet, vagy hogy az idei évadot már lezártuk, nekem már nincsen több előadásom. Hát jövőre, a jövő évadban ősszel lesz két projekt, amiben részt fogok venni, illetve a tavaszi időszakra is van már egy új projekt, amiben biztosan részt veszek, és hát azok az előadások, amik az idei évadban is mentek, azok tovább fognak futni többségében, remélem. Ugye az utóbbi években a Horváth Renátóval dolgozom együtt, vagy ővele is dolgozom együtt, és neki, ami biztosan a következő évadban is lesz a Veszprémi Petőfi Színházzal közös előadás, az Adi és Léda, szeretném, hogyha szeretnének című darab. Abban egyébként koreográfus asszisztensként is tevékenykedem, és ugye táncosként is. Úgyhogy ez biztos. Hát a többi meg majd így alakul.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm ezt a beszélgetést, és hát a jövőben kívánok neked mindenhez nagyon sok sikert.
Köszönöm szépen!
Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, új ritmus, pesgő és muzsikáló, Róma, Nápoly és Genova, tipek topog ide-oda. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, ritmusban azt mondják, csak ez a jó, ha egy kicsit megkevered, még a ház is beleremeg. Égő hold, még soha ilyen szép nem volt, te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. A kicsinos és a csukja sose tilos. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, ezt járja a pár.
Padua és Milano, Roma, Napoli és Genova, tipek topog ide-oda. Mambo Italia. Napoli és Genova, tipek topog ide-oda.
Hey, mambo!
Ha egy kicsit megkevered, mi a ház is belere meg égő hol. Még soha ilyen szép nem volt, te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. A kivirdám, a kicsinus és a csokja sose tilos. Hey, mambo, mambo, italiano. Hey, mambo, mambo, italiano. Ezt járja ma Padua és Milano, Roma, Napoli és Genova, tipek topog ide-oda. Mambo, italiano.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szenté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Adásunk a 2026. január 5-i műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok volt bennetek, aggodalom tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye a személyét nem ismertem, csak a jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe elmozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunkba, na nézzük akkor meg a környező népeket. És itt most eljöttek szlovákok, horvát tanító és osztrák tanító, és le a kalappal, tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek ott is él, nagy dolgokat, nagy műveket hoz létre, és a hitüknek nagy gyümölcseik vannak.
Talán mondhatjuk azt, hogy a mustármag nagyon kicsi, de az Isten képes terebélyes fává növeszteni.
Igen, igen, tehát ők is úgy nagyon egyszerűen kezdték, mi is.
Az első előadó egy szlovák nővér volt, ő Helena, és ő arról beszélt, hogy legalábbis ami engem megragadott, hogy én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
Több minden is megérintett, tehát ő a saját előadásának a Remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez, ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott. De minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánban.
Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az Jóisten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatal ember volt, egy családos fiatal ember, Julius. Ő elő adása is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, de ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
Igen, ennek minden vonatkozása az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. Ez a gazdagsága a Szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy sőt elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbejárt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan. Én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen. Thank you.
Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a Remény Szent Évében?
Premia nádej je stotožnením s Ježišom, pretože som prešla v živote aj ťažkými.
Toto remény je számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
Božia priazeň, Božia blízkosť so mnou.
Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepett ő hogyan éli meg?
To je základ, Božia láska. Moja skúsenosť?
Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indította el a szerzetesi életben is. Én senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
Božia láska môže premieňať moje srdce.
Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta a fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa, a ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
Som vzala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. A fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
Som nadšená, veľmi...
Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni. És a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek.
senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
Súcsász, toho Božieho kráľovstva na zemi.
Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
Köszönöm szépen.
Helena Torkosova Szlovák Ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt. Szentlélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert.
Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusban, mert azért a Szentírást is olvastam, és akkor egyszer csak ott találtam magamat egy közösségben, egy ima közösségben, és ott voltam megkeresztelve a Szentlélek által. És akkor visszatértem Rozsnyóba, és akkor ott éltem meg a hitemet, és ott aztán kezdődött az én életutam.
És ez az életút, ez igen, miben, hogyan teljesedett tovább, hogyan teljesedett ki Jézusban?
Elmentem a papi szemináriumba, és már most már 29 éve pap vagyok. Azelőtt művészet történész voltam, és még cipőket gyártottam,
csináltam.
Akkor ez egy teljesen új élet, új meghívás volt.
Igen, nem várt, de viszont ott hagytam a régi életemet.
Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy ne égjek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élő Isten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveket tudok imádkozni.
Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természetes lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van akkor, és akkor újongunk. Ebbe nyilvánul még a karizmatikus tapasztalat. Hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
Zo slova, zo zjavenia, nie z ludzkej skúsenosti.
a remény szentévében vagyunk. Az atya számára mit jelent konkrétan a remény?
No, znamená pre mňa, že pán má pripravené ešte väčšie veci pre nás.
Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van a egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt. Reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van, hogy hát rossz a helyzet, és kevés az atya, és most akkor mindenki csak szóval panaszkodik. De a reményével eszünkbe juttatja, hogy a mi életünk más eredetű. És a egyháznak az élete más eredete van. És ez az a remény, hogy az Isten igen akarja, hogy jobb legyen a helyzet, és erre adja az Isten az áldását.
To je ta nádej, ktorú nám Boh zjavuje, že to chce, aby bolo lepšie, aby bola budúcnosť, aby bolo požehnanie.
Szlovák katolikus egyházon belül a karizmatikus közösség milyen jelentőségű?
No, ťažko je postihnúť, koľko nás je počtom,
ale... Nehéz megmondani, hogy hányan vagyunk, de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat, így sok áramlat van, sokfajta áramlat. Hát én főleg a eredeti szólat, abba az első áradatba, amikor ugyebár még a katolikus karizmatikus közösségek alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentélek ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életébe, mindennapi életébe. Sokfajta lelkiség van, például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
Skoroslovujú napríklad mladých a robia pre nich rôzne podujatia.
És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk és karizmatikus lelkületű.
U nás konkrétne ani jeden pán biskup není priamo zapojený do...
Konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe. Segítkeznek és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. Mindenképpen tudatosuljon az, hogy egy közös műt alkotunk valójában, és egy közös munkába veszünk részt. Hogy néha ugyebár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnek is meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
A dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobri.
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.
remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, műsorunk a 2026. január 5-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Thank you.